az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Úristennek nevében. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk te néked, örökkévaló Isten, azért, hogy te beszélő Isten vagy. Köszönjük néked, hogy arra méltatsz minket, hogy szólj hozzánk. Tudjuk, hogy nem érdemeljük meg. Sokszor vétkeztünk ígéd ellen. Bocsásd meg minékünk, s könyörülj rajtunk, hogy most és itt ne vétkezzünk ígéd ellen. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Isten ígéjét. Megíratta számunkra Szent Lelke által Pál apostolnak a Róma belekhez írott levele 10. fejezetének 17. versében a következő képpen. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Ezen a héten nem én szeretnék prédikálni, csak tolmácsolni szeretném mások prédikációját. Szeretném elmondani, hogy azok, amik a templomban vannak, mit prédikálnak azoknak, akik a templomban vannak. Tegnap megpróbáltam valamiképpen elmondani azt, hogy mit prédikál az oltár. Ezen az estén arról szeretnék beszélni, hogy mit prédikál a szószék. A szószék papi szempontból az ige hirdetésének a helye, a gyülekezet szempontjából az ige hallgatására nyíló alkalom. A szószéknek van evangéliuma. A szószék evangéliuma az, hogy a mi Istenünk beszélő Isten. Nem olyan, mint a pogányok ember csinálta néma bálványa. Nem is olyan, mint valami kispekulált filozófiai fogalom, elvont világ, vég, ok vagy létforrás. Nem olyan valaki, aki ott fenn, hozzáférhetetlen magasságban, felhő trónuson ül, elképzelhetetlen és felfoghatatlan dicsőségben, és némán, a méltóságnak némaságával várja a mi szavunkat, hódolatunk szavát, áldozatainknak felé szálló jó illatát. A mi Istenünk beszélő Isten, és méghozzá milyen csodálatosan beszélő Isten. Nem csak úgy beszél, hogy az egész világhoz szól, kiereszti hangját, és megszeppen a föld. Nem olyan Isten, aki csak dörögni tud a mennyekben, s akinek szava félelmetesen hallatszik az ég egyik végétől a másik végéig, mint a mennydörgésnek dübörgése. Nem olyan Isten, aki nagy méltóságban ünnepi kijelentéseket és kinyilatkoztatásokat tesz a világnak. A mi Istenünk olyan Isten, aki engem szólít meg, téged szólít meg, és velünk akar beszélni. Nem tudom, gondoltatok-e már valamikor arra, hogy milyen evangélium az, hogy nekünk beszélő Istenünk van. Ha még nem gondoltatok volna rá, őrizzen meg benneteket Isten attól, hogy egyszer keservesen megtapasztaljátok, mi az, mikor hallgat az Isten. Ugyanis Isten nem csak beszélni, hanem hallgatni is tud. Aki csak hallgatni tud, annak hallgatása semmit sem jelent. De aki beszélni is tud, annak a hallgatása rettentő sokat jelenthet. Isten ígéből megláthatod, milyen rettentő dolog az, mikor hallgat az Isten. Mikor nem felel semmit a könyörgésünkre. Mint ha valami érckaput döngetnénk apró kis kavicssal, úgy dobja vissza imádságunk minden mondatát, mit feléje kiáltunk. Nem kell néki imádságunk szava. Ígéreteinkre semmit sem ad, fogadalmainkat kineveti. Hallgat. Amikor hallgat Isten, beborul felettünk az égbolt, eltűnik róla nem csak a nap meg a hold, hanem minden biztató csillag is, és ránk szakad a kétségbeesés sötét éjszakája. Bizonnyal volt már neked is tapasztalatod a hallgatás félelmetességéről. Valami zördülés támadt otthon. Ebben az ördülésben valamelyikőtök úgy látta, hogy nem érdemes tovább folytatni a beszédet. Ez már nem vitatkozás. Ez már nem különböző felfogások összecsapása. Nem értelmi érvek és indokok párviadala. Ez már veszekedés. Megelégelte, abba hagyta, és becsukta száját. Attól a pillanattól kezdve csend lett a szobában. Csend. De ez a csend borzasztó volt a veszekedésnél is. Mert aki veszekszik velem, az legalább arra méltat, hogy meg akar engem győzni. Aki azonban egy szót sem szól hozzám, az megvet. Keresztül néz rajtam, mint a levegő. Egy gyermeket sem lehet jobban megbüntetni, mint azzal, hogy apja vagy anyja nem szól hozzá. Inkább verjen meg az apám, de szóljon végre hozzám. Inkább szidjon meg, de nyissa meg az ajkát. Kibírhatatlan, mikor az, akit szeretek, s akiről tudom, hogy szeret engem, de akiről azt is tudom, hogy nagyon megbántottam, hallgat, és nem szól semmit. Ezért evangélium az, hogy Isten beszélő, hozzánk beszélő, minket megszólító, velünk szóba álló Isten. Ennek a ténynek evangélium jellege még világosabbá lesz előttünk, ha meggondoljuk, milyen nagy dolog az, hogy Isten velünk áll szóba. Most ne úgy néz erre a kérdésre, mintha arról lenne szó, hogy Isten az emberrel áll szóba. Az is nagy dolog, hogy Isten a bűneset után egyáltalán szóba áll az emberrel. Arra gondolj, milyen nagy dolog, hogy Isten én velem áll szóba. Én velem, ki talán már hosszú életet leéltem anélkül, hogy szóba álltam volna vele, hogy arra méltattam volna őt, hogy valamikor is valamit megkérdezzek tőle, hogy valamikor valamilyen véleményére kíváncsi legyek. Az az Isten szólít meg, akin átnéztem, mint a levegőn, aki ha megszólalt, egyik fülemen be, a másikon kiment az ő beszéde. Nem méltattam arra, hogy komolyan vegyem azt, amit mond. Az ígéreteit úgy tekintettem, mint kegyes szólamokat, amelyeket nem lehet komolyan venni, amikre nem lehet építeni. A fenyegetéseit legfeljebb pedagógiának tekintettem, amelyeket ő maga sem fog komolyan venni. Figyelmeztetéseit kimosolyogtam, s mentem a maga mesze után a magam útján. Amit mi Isten beszéde ellen védkeztünk, az már régtől fogva kiválthatta volna Istenben azt az elhatározást, hogy elhallgat. Nem érdemes ezeknek az embereknek beszélni. Valahány borsó az egész. Ő mégis szól hozzánk. Persze ne gondold, hogy ez így mehet végestelen végig. Istenünk hosszú tűrő Isten, de az ő hosszú tűrésének is van vége. Egyszer, amikor vége szakadt hosszú tűrésének, menthetetlenül elhallgat. Ez azt jelenti tőlünk, hogy elvétetik tőlünk az ige. Isten ugyanis az igén keresztül beszél hozzánk. Isten ígéje nem csupán rögzítése, nyomdai, történelmi rögzítése annak, hogy Istenünk valamikor valakikhez beszélt, hanem Isten ígéje ma is Isten szája, Isten szava hozzánk. Jól tudom, hogy azoknak, akiknek ide vonatkozólag nincsenek tapasztalatai, hiába mondom mindezt. De meg vagyok győződve arról, hogy ebben a gyülekezetben sokan vannak, akik velem együtt tennének bizonyságot arról, hogy Isten ígéje, ez a holt betű, amit mi Bibliának nevezünk, ma is Isten szava hozzánk. Isten nem csak a nyomtatott igén keresztül beszél hozzánk, hanem ami még sokkal nagyobb dolog, a hirdetett igén keresztül is. Az is nagy dolog, hogy le van rögzítve, hogy Isten valamikor valakinek mit mondott, de az még nagyobb dolog, hogy nyomorult emberi beszéden keresztül, a hirdetett és magyarázott igén keresztül, a prédikáció által ma is szól hozzánk. Engem mindig a szívem mélyéig megrendít, valahányszor arra gondolok, hogy az én tisztátalan ajkamon keresztül, az én ostoba, gyarló emberi gondolataimon át, az általam hirdetett íge közvetítésével az élő Isten áll szóba az emberrel. Ha azonban nem veszük komolyan az igét, elhallgat Isten. Elveszi tőlünk az igét. Kétféleképpen szokta elvenni. Néha úgy, hogy olyan körülmények közé visz minket, amelyekben nem tudunk hozzájutni többé, sem a hirdetett és hallható, de még az olvasható ígéhez sem. Lehet, hogy lefektet beteg ágyba, és akkor akárhogy sóvárognál azután, hogy eljöjj a templomba, nem tudsz eljönni. Lehet, hogy elkerülsz valahová olyan szórvány területre, ahol egymagad vagy evangélikus, és ahol sehol a látó határon a magad templomát nem találhatod meg. Az is lehet, hogy olyan körülmények közé kerülsz, hogy még Biblia sem juthat hozzád. Elvétetett, Isten elhallgatott. Lehet fordítva is. Lehet úgy, hogy te nyugodtan jöhetsz, és jössz is templomba. Kezedbe veheted a Bibliát, a saját Bibliádat, olvashatod és hallgathatod az ígét, mégis elvétetett tőled. Ez az az állapot, amelyet a Szentírás a megkeményedés állapotának nevez. Minden meg nem hallgatott, vagy meghallgatott, de engedelmességgel be nem fogadott íge keményre tapossa a szívem szántóföldjét. Ezért beszél Jézus Krisztus Máté evangéliumának 13. fejezetében a különböző szántóföldekről, az ígét hallgató különböző emberi szívekről. A példázat szerint vannak olyan emberi szívek, amelyek olyanok, mint a keményre taposott út. Ráhull a mag, de nem verhet gyökeret. A felszínnél beljebb nem hatolhat. Az ígére mindig leselkedő sátán a madaraival kikapkodja, felkapkodja, megeszi, elpusztítja. És volt íge, és mégsem volt íge. Ráhullott a szívre, de nem jutott el a szívbe. Mind a két eset ítélet. Isten elhallgatásának ítélete. Egyik esetben sem saját akaratából hallgatott el Isten, hanem én hallgattattam el őt. Csoda-e azután, hogy eljöjj az az idő, mert Ámos próféta ezt a tragikus jövendőlést mondja? Ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok-e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után, és vándorolni fognak tengertől, tengerig és északtól fogva napkeletig, futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Nagy dolog az tehát, nagy kegyelem, csodálatos evangélium, hogy még ma is, és itt is, és most is, szól Isten hozzánk. Ez a szószék evangéliuma. A szószéknak kötelezése is van. Kötelezése egyformán kiterjed ige hirdetőre és ige hallgatóra. Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írott első levélben ezt írja. Mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Itt van az ige hirdető rettentő felelőssége. Ha a prédikáció nem volna más, mint egy fél órácskának vagy hosszabb beszédű embereknél nagyobb időnek kitöltése, érdekes és értékes, vagy unalmas és értéktelen fecsegéssel, avagy tanítnivalóval, akkor nem volna nagy dolog a prédikáció. De a prédikáció több. A prédikátor Isten szócsöve. A prédikáció nem ember beszéde Istenről emberhez, hanem Isten valósághoz szava, Isten beszéde emberről emberhez. Jaj nekem, ha a magam tudományát hirdetem! Jaj nekem, ha olyan ígét hirdetek, amely nem adatott nékem! hanem amelyet én magam választottam. Jaj nekem, ha olyan dolgokat mondok, amelyektől csak az én fülem viszket, vagy esetleg a hallgatók füle viszketre jár. Az ige hirdetőnek úgy kell titusakodnia imádságban, vergődve Isten üzenetét. Aki egyszer állott már életében tanácstalanul Isten előtt, s megpróbált könyörögni néki, Uram, mondd meg, hogy mit cselekedjem. Azt tudja, milyen rettentő nehéz ennek a világnak zűrzavarában felfogni Isten halk beszédét, és megérteni azt. Az ilyen el tudja képzelni, hogy mit jelent az ige hirdetőnek titusakodni azt, hogy mit üzen a lélek a gyülekezetnek. Nem vagyok én már gyerekember. Nem egy vagy két órát töltöttem el egy ige hirdetésben. Össze se tudnám számolni, hogy szerte ezen a világon mindenfelé, hányszor és hány helyen hirdettem Isten ígéjét. És mégis, minden alkalommal, minden ige hirdetés előtt valami szent remegés fog el. Nem lámpaláz, drukk ez, azon én már régen túl vagyok. Isten emberének remegése ez, mely így könyörög. Uram, könyörülj, hogy ne mondjak más, csak amit te akarsz, hogy tudj lenni az általam hirdetett ígén keresztül ehhez a gyülekezethez beszélő Isten. Valahányszor lejövök a szószékről, mindig elégedetlen vagyok, s töprengek. Nem tudom, Uram, hogy azt mondtam-e, amit te akartál mondani. Nem mondtam-e többet, vagy kevesebbet, vagy mást. Ó, Uram, töröld el, és vedd ki az emberek emlékezetéből mindazt, amit én tettem hozzá a te ígédhez. Isten ígéjéhez, üzenetéhez, hozzánk szóló beszédéhez egy betűt sem szabad hozzátenni, s egy betűt sem szabad abból elvenni. Erre kötelez a szószék, minket, ige hirdetőket. A szószék az ige hallgatók számára is jelent elkötelezést. Nektek úgy kell hallgatni a prédikációt, mint Isten beszédét. A Tesszalonika beliekhez az első levélben Pál világosan megmondja, hogy önmaga ige hirdetését, illetően abban a meggyőződésben van, hogy az nem Pál beszéde, hanem Istené. Hálát ad Istennek azért, hogy a Tesszalonika beliek úgy is hallgatják, mint Isten beszédét. Tudom jól, hogy van sok megbotránkozni való azon, ahogyan Isten emberei Isten ígéjét hirdetik. Vannak benne olyan botránkozások, amelyeket mi magunk okozunk. Bocsássa meg nekünk, Isten! De ne felejtsétek el, hogy vannak olyan botránkozások, amelyekről mi nem tehetünk, de amelyekért a felelősséget vállalnunk kell. Isten ígéje sokszor megbotránkoztató íge. Az, ami az ige hirdetés központi tartalma, a váltság, a golgotai kereszt. Egyeseknek botránkozás, másoknak bolondság, mi mégis Pállal valljuk, mi pedig Krisztus prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondság. Mi ezt a botránkozást nem akarjuk elkerülni. Jaj, minékünk, ha elkerüljük, mert akkor Isten ígéjének veleje, magja, értéke, csiraképessége, mindene szűnik meg és pusztul el. Csak ilyen ige hirdetésből, és csak ilyen ige hallgatásból születik hit. Ennek szól az ígélet. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje áll. A szószéknek azonban nem csak evangéliuma és elkötelezése van, hanem vágya is. Van vágya ellenem, és van vágya ellened. Mindig az igét szerettem volna, és szeretném hirdetni. Fiatal segédlelkész koromtól kezdve mindaddig, még Isten szolgálni enged, ez a vágyam, imádságom, tusakodásom, hogy Isten ígéjét hirdessem. De tudom, hogy mégis vádol a szószék. Nem merem mindenre elmondani, hogy Isten beszéde volt az, amit elmondottam. Szerettem volna, hogy az legyen, de bizonnyal sokszor nem volt az. a szószéknek van vágya te ellened is. Jeremiás próféta ezt írja, mondd el nékem az Úr, gondom van az én ígémre. Istennek gondja van az ő ígéjére. Ez a gond azt jelenti, hogy figyelemmel kíséri az íge sorsát mi bennünk. Erről beszél a magvető példázata is. Jézus Krisztusnak ez egyik legfájdalmasabb, s velünk szemben egyik legvádolóbb példázata. Bizonnyal így született meg ez a példázat. Ott jár Jézus a tengerparti szántóföldek mellett. Elnézi, mint jár a felszántott földön méltóság teljes léptekkel a szántóvető, s miképp szórja kötényéből a magot szerteszét. Azután megjegyzi magának a helyet, hogy melyik az a föld, amelyen látta a vetést. S mikor elérkezik az aratás ideje, elmegy megnézni, hogy mi lett a vetésből. Gondja volt rá. Ahogyan megáll a vetés szélén, látja, mennyi mag hullott hiába. Már a vetésnél látta, hogy hány mag hullott ki az út szélére, és lett a madarak zsákmányává. Most azután látja a kiégett területeket, ahol a kavicsos talaj, a szikla, a kő kiégette az elvetett magot. Látja a fölburjázott nagy zöld halmokat a vetésben, amely mind dudva, benne satnyán nyúlik égnek a kínlódó, gyümölcstelen búzaszál. Fájó látvány. Csak az enyhíti, hogy lát érett kalászokat is, amint alázatosan éretten lehajtott fejjel várják a kaszát, hogy legyen belőlük kenyér az embernek. Hányszor hullott Isten ígéjének magva nálunk is kemény útfélre. Hányszor kapkodt el belőlünk is az ördög. Elfelejtkeztünk arról, hogy az ígét nem csak az ember hallgatja, hanem az ördög is. Valahányszor valami olyanról van szó, ami egészen közelről kellene, hogy érítsen és érdekeljen, akkor az ördög mindig el akarja terelni a figyelmemet. Eszembe juttat valamit, megmutat valamit, elfoglal gondjaimmal, reménységeimmel, e napra váró, még el nem végzett munkáimmal. És közben vigyorogva látja, hogy megy tovább a prédikáció, hangzanak a mondatok, de a rám nézve fontos, s az ördögre nézve veszedelemes mondatok úgy hangzottak el, hogy nem hallottam meg azokat. Keresi rajtunk Jézus az ige hirdetés gyümölcseit. Nem csak úgy, mint a szántóföldön a magvetés eredményét, hanem úgy is, ahogyan Lukács evangélium a 13. fejezetében kereste Betánia útján a fügefán a gyümölcsöt, elhajtogatja a leveleket, és keresi, hogy van-e rajta gyümölcs. A betániai fügefán nem volt. Vajon az enyémen talál-e? Isten ígéjének hatását azon őrzi ellen rajtam az Úr, hogy mennyi gyümölcsöt terem a prédikáció hallgatása életemben a templomon kívül. Mindenben nem fogadott íge vádolni fog egyszer az utolsó napon. János evangélium a 12. fejezetében Jézus Krisztus az utolsó ítélettel kapcsolatban így szól, aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa. A beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napot. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem. Ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Isten igehirdetési naplót vezettet angyalaival. Beiratja azt is, amit én mondtam, de azt is, amit hallgattam. Magam sem tudnám sokszor már megmondani, hogy mikor miről beszéltem, de Istennél mindez nyilvánban tartva. Magam is sokszor nem tudom már megmondani, mikor mit hallgattam, de Istennél ez is nyilvánban tartva, s az utolsó napon, mikor felnyittatnak a könyvek, felnyittatik az igehirdetési napló is, és minden bűnömre rá fogja olvasni az Úr, hogy ekkor meg ekkor így beszéltél róla, és ekkor meg ekkor ezt hallottad róla. ha elkezdenének téged foggatni afelől, hogy egy hónappal ezelőtt miről szólt itt az ige hirdetés a templomban. Nem tudom, tudnál-e valamit mondani belőle? Hát még ha azt kérdeznék, hogy egy esztendővel ezelőtt miről szólt az ige hirdetés. Talán már senki sem tudná megmondani, csak egyedül Isten. Ő számon tartja. Minden szó, melyet nem fogadtál be, vádolni fog azzal, hogy a beszélő Jézus Krisztust vetetted meg. Ha elérkezik majd egyszer számodra is az utolsó nap, s megkérdi tőled az Úr, hogyan viszonyultál az igéhez, az olvasott igéhez, a Bibliához, és a hallgatott igéhez, az ige hirdetéshez, a templomhoz, s te azt fogod mondani, hogy én erről soha nem hallottam, így nem tudhattam, hogy micsoda nagy dolog az ige hirdetés, és micsoda felelősség teljes az ige hallgatás, akkor vett tudomásul, hogy rád fogja olvasni az Úr azt, hogy 1957. május 6-án este 7:30-8 erről beszéltettem neked. Ne mondd tehát, hogy nem hallottad. Megnevessétek azt, aki szól. Ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Amen.